Koncert.
A Sötétségből a Fényre címet viseli a Nemzeti Filharmonikusok húsvéti hangversenye. Joseph Haydn a Megváltó utolsó hét szava Keresztfán című művével indul az együttes szerdai koncertje, amely a szenvedés egy-egy időtlenné tágított pillanatában merül mélyre. Alexandr Glazunov a Sötétből a Fényre című ismeretlen remeke már megfogalmazza a megváltás ígéretét, a zárószám Rimszkij-Korszakov Nagy orosz húsvét című nyitánya pedig maga a fény, az ünnepi újongás. Az Amerikában dolgozó, de itthon is rendszeresen fellépő kitűnő karmester Vajda Gergely közreműködésével tiszta gondolatiságú és világos dramaturgiájú hangversenyben lehet részük az ünnepre várakozóknak.
Zene.
100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A jeles jubileum kapcsán közelebbről is megismerhetjük azokat az embereket, akik kulcs szerepet töltenek be az együttesben. Somodi Evelin Dulfalvi Éva hegedűművész szólamvezetőt kérdezte.
2001 óta vagy a zenekar tagja, még Kocsis Zoltán főzeneigazgató vett fel téged. Kezdjük is talán Kocsis Zoltánnal való közös munkával, hogy hogyan ismerted meg őt, milyen volt ez a közös munka, amikor bekerültél a zenekarba, ez milyen időszak volt számodra?
Amikor 2001-ben én felvételt nyertem, akkor 5. éves főiskolás voltam. Előtte volt egy pár hónapos időszak, amikor még csak mint kisegítő dolgoztam a zenekarban, tehát amikor szükségük volt plusz emberre, egyszer-egyszer szóltak, hogy lehet menni dolgozni, kicsit belekóstolni, hogy milyen is a zenekari élet, és akkor, amikor kiírták a próbajátékot, én azt megpályáztam, és akkor végül is még 5. éves koromban kerültem be a Nemzeti Filharmonikusokhoz, a 2. hegedűbe, hát ahol azóta is élem a mindennapjaimat. Először nagyon furcsa volt, mert mi a főiskolán, vagy hát zeneakadémián teljesen más típusú dolgokat tanulunk, szólóanyagot tanulunk, hegedűversenyeket, baktételeket, kortárs műveket, stb. És hát itt meg az ember belecsöppent a zenekari élet zavába, és először azért ez nagyon-nagyon furcsa. Hosszú évek voltak, még egész egyszerűen bármi is újra szembe jött, amit esetleg már ismertem, hallottam, játszottam. Szóval az első pár év azért az erőteljesen a tanulással és a zenekari irodalommal való ismerkedéssel telt.
A hegedű esetében egyébként kicsit nagyobb a verseny, mint mondjuk a többi hangszer esetében, legalábbis, hogyha a saját tapasztalatomból indulok ki, akkor a legtöbb ismerősöm ezt a hangszert választotta, és hát ugye egy zenekarban is általában nagyon sok hegedűs ül, tehát hogy nehezebb esetleg emiatt bekerülni, mert hogy sokkal többen vagytok.
Többen vagyunk, de többen is kellünk, tehát hogy más típusú, sokkal többfajta feladatra lehet egy hegedűst felkérni. Nyilván ugye a szóló feladatok azok hasonlóak, a kamara feladatok hasonlóak, de egy zenekarban mindjárt ott van két szólam, amit teljesen fel kell tölteni hegedűsökkel, ott is ugye a koncertmesterek, akik az első hegedű vezetés, és ugye az egész zenekarért felelnek, akkor a 2. hegedűnél is ott is ott, aki csak a sajátról. Szóval, hogy rengeteg féle feladat van egy ilyen zenekarban, ami izgalmas tud lenni egy hegedűsnek, úgyhogy szerintem mindenki meg, aki hegedül és szeretne pályára menni, és vannak nagyon jó feladatok, izgalmasak, és ezt meg lehet találni akár egy zenekaron belül is.
Itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy megkérdezzem, hogy miben tér el a 2. hegedű szólamvezetői feladat, illetve a te munkád. Esetleg miben más az első szólamvezetésnél?
Az első hegedű, tehát maga a koncertmester egyrészt a saját szólamáért felel, másrészt azért valamennyire ő felel az egész zenekarnak, tehát a zenekarnak is ad egy arculatot, tehát a koncertmesternek ez a dolga. Ők nagyon gyakran játszanak dallamot, ugyanúgy, mint akár szólófúvósok, vagy akik első fúvósok gyakran kapnak szólót egy-egy darabon belül, ahol kiemelkednek. Nálunk a 2. hegedűben ez viszonylag ritkán van, nagyon sokszor vagyunk alárendelt, kísérő, alkalmazkodó szerepben, nagyon sokszor feladatunk az, hogy ritmikai alapot adjunk, akár egy belső mozgást a brácsával közösen, tehát kicsit hasonló a feladatunk itt középszólamként a brácsához, tehát velük is ülünk ugye középen így a vonós zenekari karét, hogyha nézzük, akkor a mi zenekarunk ülésrendje az úgy néz ki teljesen hagyományosan, hogy kívülül az első hegedű, második hegedű brácsa, tehát mi adjuk ezt a középszólamoknak ezt a belső mozgását, és ezeket a kis belső színeket, ritmusokat. Ez a mi feladatunk. Nekem meg az, hogy a saját szólamomat alkalmazkodóvá tegyem, akár vonások, akár új rendek, bármi tekintetében, elsősorban a prímhegedűhöz, de ugyanúgy a brácsához. Tehát, hogy a mi szólamunk határozottan egy alkalmazkodó szólam, aki alárendeli magát, és kiszolgálja ezeket a mellettünkről.
Ez az alkalmazkodó szólam arra egyébként nem alkalmas, hogyha egy picit valami úgy félre csúszik, úgymond azt egy kicsit helyre hozza, kozmetikázza a zene közben?
Hát nem hiszem, hogy ez lenne a dolgunk, inkább az, hogy úgy simulékonyan bele idomuljunk abba, ami zajlik nekünk. Azt hiszem, hogy akik szeretik ezt csinálni, mert vagyunk egy pár, akiknek valamiért ez a fajta feladatkör sokkal jobban fekszik. Azt hiszem, hogy talán minket ez a fajta munka, ez a fajta hozzáállás érdekel jobban, hogy tudunk belülről egy picit hozzátenni a másiknak a sikeréhez, vagy a közös sikerhez, a belső szólamok felől.
Ezen a kérdésen felbuzdulva kérdezném, hogy természetesen az ember nem gép, tehát ebből fakadóan mindenki hibázik, és kíváncsi lennék, hogy esetleg volt-e már ilyen koncertélményetek, szerintem erről is érdekes beszélgetni, ahol becsúszott valami kis baki, ki kellett javítani menet közben, akár alkalmazkodni ehhez, ilyen élményed esetleg van?
Most konkrét eset nem jut eszemben, ami ilyen tori számba menne, de persze minden egyes koncert tele van apró kis, hát igen, nem vagyunk gépek, ezt kimondhatjuk, minden egyes eljátszás más, máshogy vesz levegőt egy fóvos kolléga, egy vonós kollégának, akár egy prímhegedűs, ha egy kicsit máshogy teszi a vonót oda, ezeket az embernek le kell követnie, és nálunk is ugyanez van, hogyha nem pont azt hallom, azt a szólamot, vagy ezek adják az életszerűségét a zenének, tehát nyilván ettől lesz élő, ettől lesz minden előadás más, ettől lesz varázsa, de hát ez az, ami miatt csináljuk, hogy minden egyes pillanatban ott vagyunk, és akkor ez úgy beszippantja az embert, és akkor ott abban a helyzetben ahhoz alkalmazkodunk, azt követjük, ami épp akkor történik.
Úgy tudom, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolsz a kollégáiddal is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szólamon belül akár van egy ilyen saját közösségetek, vagy ez teljesen független ettől? Hogyan foglalnád össze?
Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok a második hegedű kollégáimmal kapcsolatban, mert úgy érzem, hogy mindemberileg, mind szakmailag nagyszerűen kiegészítjük egymást. Bármilyen fajta probléma, ötlet, javaslat, ezeket, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy nincs vita, vagy nincs kérés, vagy nincs olyan, ami nem tetszik, tehát ezt nem állítom, de mindig meg tudjuk hozni azt a döntést, ami mindenki számára elfogadható, vagy ha nem, akkor azt mondja az ember, hogy igen, akkor most én teszek egy lépést, egy gesztust, és ismerjük egymás erősségeit, ki mit tud a legjobban hozzátenni, és azt gondolom, hogy ez egy jó közösségnek az ereje, amikor egymás erősségeit használjuk.
Fel tudsz esetleg eleveníteni egy ilyen közösségi élményt a társai?
Hát például most voltunk Japánban, januárban a zenekar Japánban turnézott Kobayashi Kenichiro vezényletével, és mivel sajnos a szólamunkból volt beteg, ezért egy régi szólamtárs, egy régi prímhegedűs kolléga, aki Japánban él, ő csatlakozott a második hegedűhöz, és végigcsinálta velünk a turnét, és ugyanolyan, és nagyszerű hangulatú koncertek, összejövetelek voltak, úgyhogy hál' Istennek ezek a kapcsolatok élnek, megmaradnak, ha nem is napi szinten tartjuk egymással, de azért, ha van lehetőség, találkozunk és újra élvezzük egymás társaságát és az együttzenélést.
Sok felé tudsz egyébként a világban régi zenekari tagokról, hogy máshol zenélnek most így szerte a világban?
Hát a régi kollégák közül egy páran, én úgy tudom, Németországban, Japánban, de igazából nem tudom pontosan, mert sokan vagyunk, akik viszont élethosszig itt maradunk, sokan vagyunk hűségesek, akik akár főiskolásként, egyetemistaként bekerülnek, vagy nagyon fiatalon egy másik zenekarból átjöve, és aztán a zenekari tagság nagy része marad. Tehát, hogy ez egy olyan társaság, ahol szeretünk mi
második család
lenni. Így van. Ennek minden előnyével és hátrányával.
Ez egy fontos kiegészítés.
Hát igen, tehát, hogy nem kell azt gondolni, hogy itt ugyanúgy. Sok ember dolgozik együtt, ez együtt jár mindenféle konfliktusokkal, csatározásokkal, de hát ez teljesen természetes. Én mint egy második család, igen.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A balatoni bivaj nyomában. A bivajhús zsír, kalória és koleszterin szegény, magas az ásványi anyag tartalma, a marhahúshoz képest több fehérjét, foszfort és vasat tartalmaz. Ráadásul nagyon finom is. Hozzájutni azonban nem könnyű, mert felfutóban lévő hazai állománya csak 5-6 ezer állatot számlál, és a közfogyasztás sem ismeri a bivajhúst, pedig a századforduló még nem volt különlegesség. Az 1900-as évek elején 150 ezer bivaj élt a korabeli Magyarországon. Jelenleg a kevés magángazdaság mellett főként a nemzeti parkok látnak el génmegőrzési feladatokat és tartanak bivajokat. A veszprémi Ivácson Attila 6 éve foglalkozik bivajokkal, állományát Nemes Vámos mellett tartja. Eredetileg a bivajtej feldolgozásán gondolkodott, de az élet mást hozott. A bivajhús a prémium marhahúshoz hasonló, egy kicsit édesebb az íze, sötétebb tónusú és kevésbé zsíros. Éppen a zsír hiánya miatt másként kell feldolgozni, mint a marhát. A bivaj beszivárgott a gasztróba. A bivajhús iránt a térség éttermei is szívesen bejelentkeztek, kuriózumként, nagy becsben tartva, hátszínt, rostélyost, bélszínt kínáltak napi ajánlatként.